Vissza a valósághoz, harmadik rész, 2011. augusztus 6-a. Férfi és nő kapcsolata, avagy a bukásra felkészítve. Előadó Slingov Sándor.
Jó, akkor még egyszer sziasztok! És az én témám egy picit kilóg a sorból. Vagy legalábbis úgy tűnik, mintha kilógna a sorból. Az előadásom címe az, hogy egy férfi és egy nő egy életre, és az alcíme az, hogy bukásra felkészítve. És egy picit szeretnék a címről még beszélni, hogy ez mit jelent, hogy jön ez ide, de az oka, amiért mégse lóg ki a sorból, az az, hogy nem kevesebbet állítottunk, mint azt, hogy az életünk talán legfontosabb kérdéseire adott válaszokat megtaláljuk ebben a könyvben. Nem kevesebbet állítottunk, mint hogy vissza kéne térnünk ahhoz a bölcsességhez, amivel egy élhető életet élhetünk. És a Biblia, mint történelmi könyv, a Biblia szereplői, mint hiteles személyek, Isten üzenete, a tervezőnek a tanácsa, a legtömörebb, a legprecízebb használati útmutatás az élethez. Kellene, hogy találkozzon az élet valós helyzeteivel, nem? Tehát, hogyha ebben olyan bölcsesség van, hogyha ott van benne a rövid út a céljainkhoz, akkor ennek így működnie kéne, igaz? Tehát mondj valami praktikusat, Sanyi. És ezt remélem ettől az előadástól. Nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy az egyik nagy téma, ami így lázba hozza az embereket világszerte, az a szerelem. Ugye, a férfi és nő kapcsolat, hogy megtalálni az igazit, hogy leélni egy boldog életet. Ugye, minden második dalszöveg, nem minden második, minden dalszöveg, valamilyen szerelmi, a nagy őről szól, hogy futok utána, vagy ő fut utánam, vagy hogy most ment el, hogy összetörte a szívemet, hogy majd megtalálom, és úgy értem, ez fontos. És aztán a másik, hogy szeretitek a romantikus filmeket. Úgy értem, a romantikus filmeket, imádni lehet őket. Tudod, vannak ezek ez az évődős filmek, hogy tudod, főnök, és vagy mit tudom én, az elnök, és a takarítónő, és akkor úgy, és úgy megismerkednek, és az egész egy ilyen románc, és izgalmas, és nagyon sok ilyen történet van. És mind szeretjük, mert ott van benne az a bizsergés, az az érdekesség, hogy most van a nagy pillanat. Egyetértünk ezzel? Szeretjük ezt? Ezek a filmek nem folytatódnak. Kiszúrtátok, hogy az első csóknál van vége a sztorinak. Kiszúrtátok, hogy nincs ilyen romantikus film arról, hogy 20 éve házasok vagyunk? De van, de azt drámának hívják, tudom. Úgy értem, inkább nézek meg egy horrorfilmet, mint egy olyat, ami egy 20 éves házasságról szól. Úgy értem, ha realista. Mert tudom, hogy igaz, úgy értem, tudod, a házi sárkány otthon töri szét a tányérokat, a pasi még nyomkodja a távirányítót a tévén, és azt mondja, asszony, állj, arrébb, nem látom. És valahogy az a dolog, amit a leginkább szeretnénk, valahogy a legnagyobb kihívást is jelenti. Mi van itt? Miről szól ez? Erről szeretnék beszélni. Egy férfi és egy nő egy életre. Igazából csináltam jegyzetet, ez nagyon sokat jelent. Tehát ha én jegyzetet csinálok, az, akik ismernek, azt tudják, hogy ez valami. Ez valószínűleg azt jelenti, hogy a téma legalább 4 hónapos. Tehát ezen a papíron valószínűleg 4 hónapnyi üzenet van, és nekem nincs már több 40 percnél. Úgyhogy bocsássatok meg, hogyha csonka lesz az előadás, de számítsatok rá, hogy az eredményes élet alkalmakon az elkövetkező hetekben, hónapokban, valószínűleg években ez a témánk lesz, és hogy ezt körül fogjuk járni, és tényleg, amit Isten csak el akar nekünk mondani, a tervező arról, hogy mi a titok, hogy fog ez mégiscsak működni, azt meg fogjuk nézni. És az egyik legizgalmasabb téma lesz, amiről valaha hallottál. Ezt gondolom. Úgyhogy itt van a kérdés, hogy mitől nem működik ez az egész. Oké, rendben. Tehát két szélsőséget látunk. Az egyik, hogy eufórikus boldogságban látunk párokat a szerelem ideje alatt. És a dolog tényleg a hetedik mennyországhoz közelít, és csodálatos. Látunk egy óriási várakozást a kapcsolatoktól. Tehát a férfi keresi a nagy őt, a nő várja a nagy őt, és az egésznek van egy ilyen nagyon pozitív, nagyon reményteli oldala, ez az egyik. A másik oldal pedig az, hogy nagyon-nagyon ritkán látunk hosszú távon működő kapcsolatokat. Nem csak olyat, hogy ez az eufória megmaradna 20 évig, hanem olyat is ritkán látunk, hogy 20 évig csak normálisan működne egy kapcsolat. Én, ahogy beszélek emberekkel, a beszámolókból arra következtetek, hogy az élet legnehezebb pillanatait, a legnagyobb csalódásait, legnagyobb sérüléseit pont ebben a kapcsolatban szenvedik el, ami olyan nagy eufóriával kezdődött. Senki nem tud úgy megbántani engem, mint a feleségem. Senkit nem tudok úgy megbántani, mint én őt. Ez az a kapcsolat, amitől a legtöbbet várunk, és ez egyben az, amitől utána sokszor a legnagyobb sebeket kapjuk, és amiben esetleg a túl nagy várakozás miatt a legnagyobb csalódásokat is átéljük. És ez persze nem azt jelenti, hogy csak ez a két szélsőség létezik. De biztos, hogy mindannyiótokban felmerült már a kérdés, hogy hogyan lehetne megtalálni nem a középutat, hanem az igazi megoldást. Tehát hogy tud ez működni? Hogy tud az, ami olyan csodálatosan kezdődött, ugyanilyen csodálatosan folytatódni? És persze nem vagyunk annyira naívak, hogy arra gondoljunk, hogy egy ilyen lineáris, egyenes emelkedésben kéne egy kapcsolatnak folyamatosan növekednie. Persze lehetnek benne hullámok, de legyen benne növekedés. Ha ez az élet egyik legfontosabb dolga, ha a boldogsághoz vezető úton ez az egyik nélkülözhetetlen elem, akkor ennek működnie kéne. Igaz? És aztán, ahogy beszélek az emberekkel, nagyon kevés sikerbeszámolót hallok. Nagyon kevés sikerbeszámolót hallok. Sőt, drámákat hallok. Úgy értem, a házasságok 50%-a válással végződik. Úgy értem, 20 év után elválnak párok. Hogy van ez? Mi történik? És a Biblia ad erre választ. A dolog, amiről beszélni szeretnék, azok a szerepeink, férfiként és nőként. Mindannyiatoknak van egy képetek arról, hogy ki vagy mi kéne, hogy legyél férfiként és nőként. Milyen nő kell, hogy legyél ahhoz, hogy egy férfi szeressen téged, hogy tetszél neki? Mi a te szereped? Ugye, neked hova kell állnod ahhoz, hogy boldog nő lehess? És ne csak megtaláld az igazit, hanem hogyha megtaláltad, meg is tud tartani. És utána, férfiak, bennetek is él egy kép, egy szerep, hogy mit jelent férfinak lenni. Ugye, tudod, ki az igazi férfi, akit aztán a nő tisztel és szeret? Ugye, mi az a szerep, ahol ha te megállsz, akkor mindent jól csinálsz. És a helyzet az, hogy az a kép, ami él benned, az nem veled született, hanem azt megtanították neked. Megtanították neked, hogy kinek kell lenned nőként, és kinek kell lenned férfiként. A kultúránk tanította, a divat, ideálokat állítottak elénk, szerepmintákat. Ugye, megnézzünk egy filmet, ott van benne egy szerepminta. A macsó férfi, vagy a dögös olaszos nő, vagy nem is tudom. Ott vannak a minták mindenképpen. A divat egy hihetetlen teljesítmény kényszert tesz ránk. Úgy értem, megfotoshopozott férfiak és nők néznek ránk szembe a magazinokból, és azt mondják, hogy ilyennek kell lenned. És ha egy férfinek a képét látom, akit megfotoshopoztak, akkor nekem azt mondja, hogy ilyennek kéne lennem, és sose leszek ilyen. Egy nőnek meg azt mondja, hogy ilyen igazit akarok. Ugye, tehát a nagy ő az ilyen kell, hogy legyen. És ugyanígy fordítva, igaz? Tehát, hogyha egy nőt megnéz egy férfi, akkor azt mondja, hogy ilyet szeretnék, vagy igen, és a nővel is. Na, értitek? Tehát, hogy a lényeg, hogy van egy divat szint, ami tanít minket. Kinek kell lenned? Minek kell lenned? Aztán a kultúrán, ugye? Hogyan? A kultúra az igazából az ember szükségeire, problémáira, helyzeteire adott, általánosan elfogadott megoldás. Hogyan kell randizni? Hogyan kell viselkedni férként? Hogyan kell viselkedni feleségként? Mire érdemes vágynom nőként? Mire érdemes vágynom férfiként? Ugye, te ezt megtanították neked. Tehát ez nem csak úgy előbudjant a szívedből valamikor 6 és 7 éves korod között, hanem ahogy nőttél föl, ahogy öntudatra ébredtél, ahogyan tanultad az életet, úgy föltetted a kérdéseket, és meghallgattad a rájuk kapott válaszokat. És olyan sokszor hallgattad meg őket, hogy ezeket elfogadtad természetesnek. Hiszel magadról, a szerepedről, a kötelességeidről valamit, amit tanítottak neked. Valójában előre, és most ez kezd meredek lenni, tudom, de ezt mondom, hogy előre meghatározott vágyakat, álmokat és elvárásokat tápláltak beléd. Ez így van. Szerepmintákat állítottak eléd, és azt mondták, hogy légy te is ilyen. Egy én ideált bátorítottak benned. Milyen szeretnék lenni, úgy értem, föl kellek belenézek a tükörbe, és elégedett vagy elégedetlen vagyok, de van egy én ideálom, amihez szeretnék közelíteni. És én azt mondom, hogy ennek a forrása, ennek a képnek nem elsősorban te vagy. Benne vagy te is, nyilván a saját személyiséged, a saját lelki adottságod, a saját vonzódásod válogatott a kapott válaszokból, ugye? Tehát van több ideál, és te valamelyikhez vonzódtál. De igazából azt kell, hogy mondjam, hogy megmondták neked, hogy milyennek kéne lenned, és te elhitted. És van itt egy nagyon-nagyon fontos gondolat, és ez az, hogy bennünk él egy picit naív elképzelés a világról. Arról a teljes rendszerről, amely körülvesz minket. És ez az elképzelés az, hogy a világ alapvetően semleges. Hogy ami itt történik körülöttünk, a médiában, a politikában, a kultúrában, a művészetben, az nem egy szervezett dolog, hanem ez csak az emberek létének és annak a bonyolult kapcsolatrendszerének egy ilyen végkifejlete. Hát így sok ember így csinálja, amit csinál, és úgy ez jött ki belőle. Hát most ez a divat. Most, hát nekünk ez a kultúránk. Mi magyarok, nekünk ez így jött, vagy itt Európában. De az egész mögött nem gyanítunk semmi többet. Éppen ezért el is fogadjuk, ami jön. Hisz mi emberek vagyunk a végső bölcsesség, amit mi döntünk, amire mi jutottunk, annyi van, ezt tudjuk követni. És nincs bennünk ott a gyanakvás, hogy mindaz, amit mi megtanultunk természetesnek, normálisnak elfogadni, az esetleg egyáltalán nem természetes, egyáltalán nem normális, és egyáltalán nem jó. A Biblia nagyon tisztán és világosan tanít arról, hogy a világnak van egy mögöttes szervező ereje. A világ, a teljes társadalom, teljes rendszer, amiben az emberiség él, egy vezetett társadalom, amely vezetettség egy szellemi szinten történik. Egyrészt Isten részéről, és Istennek megvannak a maga módszerei, nagyon nagy szeretettel, nagyon nagy gyengédséggel, tényleg a szívedhez beszélve súg és ad tanácsot. És van egy másik szellemi befolyás is, amely ellenséges Istennel, és amelynek egy nagyon határozott célja, terve és végrehajtási programja van arra, hogy a célját elérje. És a cél eléréséhez a te életedet el kell lehetetlenítenie. Oké? Okay? Ez nagyon misztikusnak hangzik. De csak gondolj bele ebbe, figyelj, ez egy rövid zárójeles gondolat, és utána visszatérünk a kapcsolatokhoz. Ha ez az egész igaz, oké? Okay? Ha igaz az, hogy mindannak, ami van a végső oka Isten, ha van egy természet feletti valóság, ahol léteznek szabad akarattal bíró lények, ahol Isten mindennek az uralkodója, de teremtett más szellemi lényeket is, angyalokat, akiknek egy része fellázadt Isten ellen, ami benne volt Isten tervében, és Istennel ellentétes döntéseket hozhatnak, és befolyásolhatják az életünket, akkor megtörténhet-e mindez? A Biblia azt mondja, hogy az angyali sereg egy harmada elbukott. Fellázadt Isten ellen, és a lázadások következményeképpen bezárták őket ide a földre. Oda, ahol mi születtünk, ahova minket teremtettek. Jog szerint ez a bolygó ennek a bukott angyali seregnek, illetve a vezetőjüknek a tulajdonában áll. Jog szerint. És Isten úgy látta jónak, hogy minket embereket ebben az ellenséges környezetben nevel fel. Ez egy hosszabb történet, de a lényeg az, hogy a világ mögött egy tervezett, egy céltudatos tevékenység van, amely mögött ennek az angyali seregnek a vezetője áll, a maga céljaival és motivációival. És az ő célja és motivációja az, hogy hazugságot bizonyítson Istenre. Isten azt mondja, hogy tudom a választ az életedre. A férfi és a nő élhet boldogan. A férfi és a nő kapcsolata tényleg egy csoda. És a férfi és nő kapcsolata le fogja leplezni azt a csodát, amit jelent, hogy Isten és az ember kapcsolatban lehet. Oké? És a világ pedig azt mondja, hogy be fogom bizonyítani, hogy nem. És hogy tudom ezt megtenni? Úgy, hogy olyan elveket tanítok az embernek, olyan én ideálokat adok nekik, amiket, hogyha megtanulnak és követnek, akkor egész biztos, hogy elbuknak. Úgyhogy lapozzunk a Bibliának ahhoz a részéhez, ahol pont erről ad tanácsot, és ez az Efezusiakhoz írt levél, én megteszem, hogy odalapozok, és olvasom, hogy ez pontosan hogyan néz ki. Mitől működne egy kapcsolat igazából? A tervező mit mondott? Mi a szerepe a nőnek, és mi a szerepe a férfinak? És ezt mondja a 33. vers. Ti is mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát. Tehát itt van a parancs a férfi részére. A férfinak szeretnie kell a feleségét. Ahol ez a szeretet egyáltalán nem csak egy érzelmi vonzódás, hanem ez a szeretet egy hozzáállás, egy olyan gondolkodásmód, egy olyan mentalitás, ami inkább döntés, inkább feltétel nélküli, mint vonzódás. A másik oldalról a nőnek azt parancsolja, hogy az asszony pedig tisztelje a férjét. Az asszonynak a szerepe a tisztelet. Nagyon érdekes, hogy pont fordítva szoktuk csinálni, igaz? Egy nőnek nagyon könnyű szeretnie a férjét, mert ő maga is szeretetre vágyik, így van megteremtve. Ha ő szeretetet kap, mindene megvan. Persze ez a szeretet ne csak egy tetszel nekem, érzelmileg vonzódom hozzád legyen, hanem hűséges vagyok hozzád, kitartok melletted, számíthatsz rám, a védelmed leszek. Egy igazi férfi, egy király szeretetére van szüksége, akinek ereje és hatalma van arra, hogy ezt a szeretetet végre is hajtsa. Egy sziklára a viharban. szeretetre van szüksége. És éppen ezért, mert szeretetre vágyik, automatikusan és könnyen ad szeretetet. És szereti a férjét. És nagyon érdekes, hogy közben a férfinek nem elsősorban szeretetre van szüksége, hanem elsősorban tiszteletre. Őt Isten királynak teremtette, vezetőnek, akire inkább felnézni kellene. Akire úgy kéne nézni, mint tényleg egy királyra, és ez a tisztelet adja meg a férfinak azt a beteljesedést, amit a szeretet a nőnek. És ugyanígy fordítva, a férfi nagyon könnyen tiszteli az asszonyt, hisz neki magának tiszteletre van szüksége, de nehezére esik szeretni, ugyanúgy, mint ahogy az asszonynak néha nehezére esik tisztelni. De az eredeti terv, az eredeti felállás az ez. Persze mind a ketten szeretnek, de a dominancia a férfi inkább szeret, és egy kicsit előbb úgy írja le a Biblia, hogy a férfi úgy szereti a feleségét, mint Krisztus az egyházat. Az egyház az a hívők közössége. Hogyha Isten tényleg itt volt a földön, a názereti Jézus Krisztus, ő meghalt az emberekért. Úgy értem, ő úgy szeretett téged, hogy meghalt érted. Úgy értem, amikor azt mondja a férfinak, hogy szeresd a feleségedet, akkor nem egy ilyen általános képletet ad, hanem egy nagyon pontosat. Szeresd úgy, mint önmagadat, illetve úgy, hogy önmagadnál is jobban szereted. Úgy, hogy leteszed az életedet érte. Egy király, aki azt mondja, hogy királynőm, ülj mellém, és minden döntésem, minden vezetésem, minden uralmam, amit megkaptam joggal Istentől, az érted lesz. Érted. Akár az életem árán is. Akár az életem árán is. Lányok, asszonyok, mondjátok nekem, tetszik ez a modell? Úgy értem, amikor arról álmodtál, hogy egyszer megtalálod a nagy őt, akkor egy bunkó macsót álmodtál magadnak, kopaszra nyílt hajjal, bőrkabáttal rágót rágcsálva, egyik nőt cserélve a másikra, de aki ugyanúgy meg van fotoshopozva életben is, mint ahogy a fotón láttad, vagy inkább egy igazi hőst, inkább egy igazi férfit, aki akár az élete árán is kiáll melletted, az elveiért. Oké, melyiket szeretnéd? A tervező tudta, hogy milyenre formált téged, és tudta, hogy mire van szükséged. És ezt parancsolja a férfinak, szeresd a feleségedet, mint ahogy én szeretem az emberiséget. Wow! De mondott még valamit a férfinak, mégpedig azt, hogy te leszel a feje a feleségednek. A fej azt jelenti, hogy a vezetője. Oké, ez nyilván régies nyelv. Vezetést mond. Azt mondja, hogy neked kell a kezdeményezőnek és a vezetőnek lenned. Oké, ahol ketten vannak, és nem akarunk anarchiát, ott az egyiknek vezetnie kell, és a másiknak követnie. Ezt értitek? Tehát nem megy másképp. Ahol már ketten vannak, ott valakinek vezetnie kell, és a másiknak követnie, vagy különben tudjátok mi lesz? Tudjátok mi lesz? Ha szépen mondom anarchia, de ha egy kicsit durvában mondom, akkor háború. Hogy értem háború? Hogy értem két dudás lesz egy csárdában? Én mondom meg, hogy hova megyünk. Nem én mondom meg, hogy hova megyünk. Mondom, én mondom meg, hogy mosogatunk. Nem én mondom meg, hogy mosogatunk. Háború lesz. Valakinek vezetnie kell. És nagyon érdekes, hogy Isten önmagán belül is így működik. Isten három személy, ezt mondja magáról. Egy Isten, de három személy, és ők mind Isten, nem is három, csak egy, ezt nem értitek, én se, de le van írva a Bibliában. Olyan ez körülbelül, mint a dimenzióugrás, mint amikor egy négyzetet térben kockának hívunk. De ha mi csak síkban tudunk gondolkozni, akkor számunkra a kocka nem létezik, csak a négyzet. Isten azt mondja, hogy én egy Isten, de három személy vagyok, mire mondjuk négyzet. Nem, kocka. Ja, négyzet. Nem, kocka. Kezdesz bosszantani. Úgyhogy ő azt mondja, hogy szent háromság, mi meg azt mondjuk, hogy három Isten. Nem, egy Isten. Nem, mindegy, hagyjuk. A lényeg az, hogy mi is egy vezetett rendben működünk. Az Atya a döntéshozó. A Fiú a végrehajtó, és a harmadik személy, akit a Biblia Szent Szellemnek hív, a kommunikáló, a kifejező. Mindegyiknek megvan a maga szerepe, mi tökéletes harmóniában léteznek, és ezért tudnak működni. Úgyhogy azt mondja, hogy neked is, hogyha ketten akartok egyek lenni, akkor kell egy szereposztás ahhoz, hogy a dolog működni tudjon. És a szereposztás az, hogy a férfi szeret, ez a szeretet adja meg neki a jogot arra, hogy vezessen. Jól hangzik ez? Nekem ne dumáljon egy macsó. Persze, hogy nem, mert egy önző disznó a fickó, és minden, amit mondasz, csak arról fog szólni, hogy téged hogyan használjon ki. Teljesen jogos. Ne dumáljon. És az asszony azonnal lázad. De az eredeti gondolat nem ez volt. Az eredeti gondolat az az, hogy a férfi úgy szereti a feleségét, hogy leteszi az életét érte, hogy akár kész meghalni is érte. Hogy a szeretete nem azt jelenti, hogy olyan szép vagy, és annyira kívánlak, hogy eljátszok neked bármit, hogy megtedd, amit én akarok, hanem a szeretete arról szól, hogy tényleg az ő érdekeit tartja szem előtt. És a legteljesebb bölcsessége szerint szolgálja azt az asszonyt. Wow! Ennek a pasinak engedelmeskednék. Érted? Ez ellen a szeretet ellen nem akarnék lázadni. Remélem, hogy ezt gondoljátok. Vagy ha igen, akkor szerintem ostobák vagytok. Bocsánat, mert ennél nincs több. Ennél nem kapható több. És ugyanakkor fordítva az asszonynak azt mondja, hogy tiszteld a férjedet. Hisz ő a vezető. A férfi a fej, mondjuk úgy, hogy ő a király. És tényleg Isten az embert uralkodó osztálynak teremtette, és az eljövendő korszakok korszakaiban, amikor a földi időszámítás véget ér, az elkövetkező korokban ti királyok és királynők lesztek. És ennek a felkészülése zajlik most, nagyon is valóságosan. Úgyhogy ő a király, és a királyságára kell felkészülnie. És a királynak tisztelet jár. Ugye, te el tudod-e képzelni, hogy bebocsájtást nyersz egy banánköztársaság királyához. Valamilyen arab, vagy afrikai, vagy nem tudom milyen ország borzasztóan gazdag. Ugye, te borzasztóan gazdag. Ugye, te aranyból van minden. Vezetőjéhez. A királyhoz. És úgy hallottad, hogy azért rázós bemenni hozzá. Tehát volt már olyan, aki bement a trónterembe, és nem jött ki. És aztán senki nem kérdezte, hogy miért. Hogy értem, tisztelet? Tisztelet. Persze a banánköztársaság királyától lehet, hogy félnénk. De van ott a kettő között valami, amikor van egy nagy tekintélyű személy, aki viszont borzasztóan kedves és szerető. Mint hogyha bemennél végül is ehhez a királyhoz, és kiderülne, hogy Béla, szevasz! Gyere, Béla! Tudtam, hogy ezt már vártalak. Gyere, megmutatom az új kocsimat. És kiderül, hogy teljesen jó fej. Hogy a barátod. Hogy igazából ezek rémhírek voltak róla, és ő a jellemében nagyobb, mint a gazdagságában és a hatalmában. De attól még a tisztelet járna neki, igaz? Attól még lehet, hogy nem mondanád meg neki, hogy mikor vigye le a szemetet. Igaz? Attól még lehet, hogy nem mondanád azt neki, hogy mit csináljon, nem írnád elő neki. Nagyon nagy tisztelettel kezelnéd, nagyon vigyáznál arra, hogy azt a határt, amit a királysága jelent, te ne lépd át. Tisztelet. Majdnem a félelem határán, de nincs oka félelemre, mert a személy, akit tisztelsz, az egyik legszeretetreméltóbb, de mégsem léped át ezt a határt. Tisztelet. Ezt parancsolja Isten a nőnek. Tiszteld a férjedet. És jön a következő, nem fogjátok szeretni, engedelmeskedj neki. Ez a következő parancs, amit Isten ad. A férfi szereti a feleségét és vezeti, a nő tiszteli a férjét és engedelmeskedik neki. Most adok 5 percet, aki nem akarja tovább hallgatni, most elmehet. És a terem női hallgatósága eltűnik. Nem. Oké, mit jelent ez az engedelmesség? Csak gondolj bele, hogy a szeretet definíciója az volt, hogy le kell fektetnie a férfinek az életét, a nőjét, az ő érdekeit kell szolgálnia. Valójában az engedelmesség a szeretetnek való engedelmesség. És aztán a vezetői rendben a férfira való hagyatkozás. Döntsön ő. De valójában az ő döntései mind megkérdezték, hogy hogy szeretnéd, drágám. És aztán a drágám mondott valami fontosat magáról, meg valami hülyeséget. És aztán a férfi bölcsen, figyelembe véve, hogy a feleségének mik az érdekei, dönt, és a felesége engedelmeskedik, és jó lesz. És jó lesz. És jó lesz. Oké, hányan éltek így házasságban? Egy kezet látok. Kettő. Oké, köszönöm. Köszönöm. Kérlek, beszélgessünk utána. Szeretnék tanulni tőletek. Tényleg. De vagyunk itt talán 100-an körülbelül, vagy talán még többen is egy picit, és két kezet láttam. Kettőt. Úgy értem, kettőt. Mind erről álmodunk. Mind ezt szeretnénk. Mind a szívünk legmélyén tudjuk, hogy ez csak így működne. Hogy a bánatba tudtuk így eltolni? Miért nem működik így? Hol a csapda? Miért nem működik ez? És erről szól az üzenet. Ezt mondtam, megtanítottak minket ezeknek a szerepeknek az ellenkezőjére. Ezt értitek? Az a szerepminta, amit a világ tanít nekünk, ahány éves vagy annyi éve, az pont az ellenkezőjét hozza ennek. Nézzük meg. A világ célja az, hogy bebizonyítsa, hogy nincs igazi szeretet, és nincs igazi tisztelet. Ha ezt be tudja bizonyítani, akkor azt mondja, hogy Isten valójában nem szereti az embert. Ugye, egy szellemi háborúról van szó. Ez a lázadó angyali sereg azt mondja, hogy Istennek nincs igaza, Istent le kéne váltani a trónjáról, és nekünk kéne odaülni. Hogy tudja ezt bebizonyítani? Úgy tudja bebizonyítani, hogy az embereken ellehetetleníti Isten szeretetének, Isten tanításának és elveinek a működését. A dolog így néz ki. Isten úgy szereti az emberiséget, ahogyan a férfinak kellene szeretnie a feleségét. Az emberiség úgy tiszteli Istent, mint ahogy a feleségnek tisztelnie kéne a férjét. Na most Istenhez nem nyúlhatok, mondja az ellenség, de hozzá nyúlhatok a férfihoz meg a nőhöz. És amikor ránéztek egy házasságra, akkor egy torz képet fogtok látni. Szétrugok minden házasságot, minden férfi-nő kapcsolatot, úgyhogy amikor Istentől megkérdezem, hogy na hol van a te nagy szereteted működően, akkor csak két ember teszi fel a kezét. Na, Isten, na akkor ki győzött, na akkor kinek van igaza? Egy ilyen háborúban vagyunk, egy szellemi háborúban, ahol azzal bizonyítódna be Isten igaza, hogy a házasságok működnek, és a házasságok, mint nagykövetségek képviselik Isten szeretetének a valóságát és az ember kapcsolatát Istennel. Milyen Isten? Olyan, mint én vagyok férfiként, vagy a feleségem azt mondhatná, hogy olyan, mint a férjem. És milyen hívőnek lenni? Olyan hívőnek lenni, mint feleségnek lenni. És hogyha ez egy csodálatos dolog, hogyha azt látjuk, hogy ez működik, akkor összhang van, és ezt az összhangot akarja a világ elpusztítani. Úgyhogy mit tanít az embernek? Következőt tanítja. Négy elem van. Szeretet, vezetés, ez a férfi része. És van a tisztelet és engedelmesség, ez az asszony része. És ezeknek, és ezekből két irányba lehet eltérni. Azon gondolkozom, hogy a táblát ide tudnánk-e húzni egy pillanatra. Okay. Ez most elment, ha? Oké, okay, köszönöm. Esetleg ide föl is tudjátok rakni? Tehát a férfi szerepe a szeretet, és azt mondom, van egy teljes adat. Oké? Okay. És itt van a nő. Jó, a férfinak a szerepe a szeretet, a szüksége az a tisztelet. inkább írjuk így, hogy a felelősség a vezetés. Jó, a másik oldalról a nőnek a szerepe a tisztelet, és a felelőssége az engedelmesség. És mind a kettőtől el lehet térni, mind a kettőt lehet helyettesíteni nem hívőként, lehet pozitív és negatív irányban eltérni tőle, és ugyanígy hívőként. A modell, ami a legközelebb áll a szerető vezetéshez, de nélkülözi a szeretetet, az uralkodó macsó férfi szerepe. És nagyon érdekes, hogy vannak olyan nők, és egyre gyakrabban látom ezt a modellt megjelenni, ahol egy nő megmarad egy uralkodó férfi mellett, aki adott esetben erőszakos, tiszteletlen vele, de valamilyen értéket képvisel, és az erőszakossága miatt még talán, ha tisztelni nem is, de félni lehet tőle. Nagyon érdekes. Sose értettem, amíg át nem gondoltam, hogy ez a modell áll talán a legközelebb az eredetihez úgy, hogy nincs benne szeretet. A másik irány, ami a szeretet és a vezetés helyett beszokott jönni, az, hogy papucsá válik egy férfi, és passzívvá. Tehát átengedi a vezetést a nőnek. Ugyanígy a másik oldalon a nő a tiszteletet csak annak adja meg, akit lehet tisztelni, és mert a legtöbb férfi nem vezető, nem hős, ezért nem is tisztelik őket, ezért vezető nélkül marad, és a nő veszi át a vezetést. Úgyhogy a macsó férfi van az egyik oldalon, vagy a papucs férfi, a másik oldalon pedig a gyakorlatias nő, aki átvette a férfi szerepét, vagy csak egész egyszerűen, mert azért van egy másik is, a gyakorlatias nő, aki átvette a férfi szerepét, vagy hívjuk így, hogy a csini baba, aki az uralkodó férfi teljesítmény kényszerének engedni akar és meg akar felelni, aki behódolt és alávetette magát. És persze ennél sokkal színesebbek a paletta sokkal színesebb, de ha megnézzük, akkor ezek felé, a szélsőségek felé sodródik az ember valahol a szélsőségek között egy bizonyos úton. Tehát nem feltétlenül, hogyha itt van a két extrém, a teljes uralkodó férfi, a teljes papucs, akkor nem kell feltétlenül az egyik szélén lenni, hanem valahol a kettő között állhatunk meg. De a lényeg az, az alapvető gondolat, hogy a világ nem tanította nekünk az eredeti szerepeket. Sőt, az eredeti szerepeknek az ellenkezőjét kezdi elvárni és bátorítani bennünk. A szeretet nem jelent uralkodást. A szeretet, bár akar vezetni és kell is vezetnie, nem a saját érdekeiért teszi. Nem azért vezet, és nem azért szeret, hogy elérje, amit akar, hanem a másik érdekeit tartja szem előtt, és a vezetését csak egyetlen egy feltétel teljesülésével, illetve egy további feltétel teljesülésével hajtja végre, és ez az önkéntes alávetettség. És ezt Isten is így csinálja. A szerető férfi, aki nem akar uralkodni, nem akar macsó lenni, és nem akar papucs se lenni, az szeret, vezet, kezdeményez, de nem uralkodik. Hanem azt mondja, hogy gyere drágám, és elindul. Aztán vár egy picit. Esetleg visszamegy, és mondja, hogy gyere drágám, és elindul. De ahhoz, hogy megtörténjen a vezetés, ahhoz a drágámnak követnie kell. Az igazi vezetés önkéntes alávetettséggel kezdődik. Hallottatok már az emancipációról? Még nem, én se sokat, de... Úgy értem, azok a szavak, amiket most használok, azok negatív szavak a mai ember fülében. Az engedelmesség szónál, hölgyek, hányan éreztetek vizsergő melegséget a szívetek körül, és mondtátok azt, hogy ó, igen, igen, erre vágyom. A nevetésből arra következtetek, hogy nem sokan. Vérlázító. Úgy értem, ha tudtam volna, hogy erről fogsz beszélni, el se jövök. Persze minden férfi azt mondja, jó, hogy nem tudtad. Miért? Mert azt tanították nekünk, hogy egyenjogúak vagyunk. És ez igaz. De a szeretnyok, nem ezt jelenti. Majd mindjárt beszélek még tovább erről. De... az ok, amitől sokszor a kapcsolat felborul, az az, hogyha esetleg van egy szerető férjed, ő nem lesz hajlandó leuralni téged, hanem csak egyfajta kedvességgel vezet, előre megy és hív, vezet, előre megy és hív, és az a modell, amit pedig tanultunk, vagy lehet, hogy tanultatok, az annyira nem fedi ezt a képet, hogy nem veszed észre, hogy ő szeret és vezet, hanem esetleg csak azt látod, hogy jön, megy itt ez a pasi össze-vissza, és te már rég eldöntötted, hogy hogy lesznek a dolgok a házban, már rég elkezdted a programodat, amivel végrehajtod, vagy hajtatod a férjeddel, amit már rég eldöntöttél, te már régen te vezeted ezt a házat. Valójában egy lázadó vagy. A követőnek kéne lenned, és trónt bitorolsz. Ugye te már rég lerúgtad a koronát a pasi fejéről, és a lázadót pedig igazából nagyon nehéz szeretettel vezetni. Ezt kiszúrtátok? Tehát úgy értem, drágám, mit szólnál hozzá, hogyha mégis magunkkal vinnénk a gyerekeket? Dehogy is visszük magunkkal, megmondtam már, hogy én nem vagyok az... Oké, hát akkor most vagy átváltok macsóba, és azt mondja, ide figyel azt, hogy még egyszer mondasz nekem ilyet... Vagy megmaradok szerető férfi, és azt mondom, drágám, de ez mégse helyes. Nem, ezt már annyiszor megmondtam, és nem is akarok többet hallani. Oké, tehát a dolog megbomlik azzal, hogy valaki kiesik a szerepéből, a körforgás, ahogy ez működni tudna, megbomlik. A férfinak igenis szeretnie kell, és vezetnie, de a nőnek tisztelnie kell, és engedelmeskednie ahhoz, hogy működjön. És ugye itt meg lehet nézni, hogy ez hosszú lesz, nem, föl se rajzolom. Tudnék, négy, tehát ugye van olyan férfi, aki szeret, de nem vezet, van olyan férfi, aki nem szeret, de vezet, van olyan férfi, aki szeret is, meg vezet is. Akkor van olyan nő, aki tisztel, de nem engedelmeskedik, aki nem tisztel, de engedelmeskedik, és aki tisztel is, és engedelmeskedik, és ennek minden variációja. Oké, tehát ez hány, mennyi? 16 variációt kell végigbeszélgetnünk, lesz rá egy évünk, eredményesével találkozom, megnézzük. Zseniális, hogy működik, úgy értem, ezeknek a torzulásoknak olyan játszmái vannak, olyan kiszámítható következményei, úgy értem, itt elbillented a dominót, és tudod, hogy melyik lesz az utolsó, melyik leesik. Mert hogy mi történik? Vegyük azt az esetet, hogy a férfi nem szeret, azaz viszonylag önző, nézi a tévét, jár a foci meccsekre a haverokkal, olyan nagyon nem érdekli a feleségnek az érdeke, éli így az életét, persze hűséges meg minden, tehát nem erre gondolok, de ott az az igazi törődés, az az igazi kőszikla vagyok a nehéz időkben, az úgy nincs ott. A pasi úgy ott van, éli az életét, de vezet. Ugye te osztja az eszet, mondja, hogy a dolgok hogy lennének, és Oké, mi erre a reakció egy nőnél? Fogalmam sincs, vagytok elegen. Mondjátok, mi történik a tisztelettel? A tisztelet nagyon hamar elmúlik, igaz? Nincs tisztelet. Mert hogy a nő szeretne egy tiszteletre méltó férfit tisztelni. Igaz? Ez a lényeg. Legyen tiszteletre méltó. De nem az. Egy nagy gyerek. Igen. Egy nagy gyerek. Úgyhogy a pasi, hát önző, ahogy önző, él, ahogy él, de azt veszi észre, hogy a felesége nem tiszteli. Azt veszi észre, hogy a felesége nem adja meg neki azt a szükségét, amire szüksége van, a tiszteletet. Nem érzi magát többnek egy kapcsolatban, sőt, hallja ezt, hogy egy nagy gyerek vagy, megint azt a hülye meccset nézed, megint a haverokkal mész el, és azt mondja, hogy hogy mersz te beleszólni az életembe, én vagyok a király. És ugyanígy fordítva az asszony ezt mondta előtte. Hogy mered te nézni a meccset? Hát én vagyok a te egyetlened. Itt vagyok, és szeretned kéne. Ugye mi történt? Az történt, hogy a férfi nem tartotta a szerepét, ez kiváltotta azt a nőből, hogy ő se tartotta a szerepét, úgyhogy nincs szeretet és nincs tisztelet. Mind a ketten boldogtalanok. Mi a helyzet a vezetéssel? Eleinte, amíg még ment a romantika, addig a nő még nem tudta, hogy nem érdemes tisztelni a pasit, és a férfi kezdeményezett, vezetett, a nő engedelmeskedett neki. És a dolog működött. De ahogy a tisztelet elmegy, úgy elkezd megjelenni az is, hogy nem is engedelmeskedek neki. És a férfi egyszer csak azt látja, hogy van egy lázadom, aki átvette a vezetést is. És egy olyan nővel él együtt, akivel egyáltalán nem boldog, és persze a nő egy olyan férfival él együtt, aki egyáltalán nem boldog. Jó? Úgyhogy a pasik tehetnek mindenről. Igen, így van. Jó. Rendben. Akkor most megint adok 5 percet, igen. Megint adok 5 percet a távozásra. Nézzük a másikat. Akkor nézzük a másikat. Tegyük föl, hogy a férfi szereti a feleségét. Oké? Okay? És még vezeti is. De a nőnek megtanították, hogy ne tiszteljen senkit és semmit. Nagyon-nagyon kevés olyan nővel találkoztam az elmúlt években, aki amikor megkérdeztem tőle, hogy mit ért az alatt, hogy tisztelet, mit jelent tisztelni egy férfit, bármilyen választ tudott volna adni. Tehát nem az történt, hogy furcsa dolgokat mondtak, fogalmuk nincs. Hányan tudnátok egy definíciót adni arról, hogy vajon mit jelenthet tisztelni a férjedet, vagy tisztelni a párodat? Nőként. Jó, de nektek nem ér, mert itt tanultátok már. De, oké. Okay. Két kéz volt egyébként, de akkor hallgassuk meg, kérlek. Nem? De nem. Lelövöd mások elől. Jó, akkor, jó? Nincsen, nincs kéz. Persze nem meritek föltenni, mert akkor megkérdezek titeket. Igen, kérem. A feleség részéről tisztelni a férfi.
A feleség részéről én például tisztelném a férjem, ha még érne, mert
én akar,
hogy figyelek rá.
Figyel rá, nagyon jó.
Törődök azzal, ami az ő igénye.
Törődik azzal, ami az ő igénye.
De ez természetesen akkor, ha fordítva is.
De akkor, ha fordítva is így van. Oké, okay. Jó, szuper. Jó, rendben. Ahova ki akartam lyukadni az az, hogy a tisztelet, mint olyan, kiment a divatból. Tehát igazából az emancipált nő, a magát alá nem vető erős nő ideálja van fölemelve, és mindannyiunknak a zsigereibe, úgy értem nőként, ez van bátorítva, ez van kezdeményezve. Úgyhogy ott van egy szerető férfi, aki még vezet is, de te nem tiszteled, csak azért, mert nem tudsz tisztelni, tehát úgy értem, nem tanultad meg. Úgyhogy a férfi, bár szeret, folyamatosan költ. A szeretete nem kap viszonzást. Ugye te szereted őt, azt mondod, miért nem elég az neki, mert arra nincs szüksége. Köszönöm szépen, nem vagyok a fiad, nem vagyok a gyereked, engem ne szeress, engem tisztelj. És persze, ha tiszteltél, akkor utána szerethetsz. Ugye a nő sokszor a tiszteletet szeretettel helyettesíti. Akár azzal is, hogy anyáskodik. De itt a lényeg. Tehát, hogy a férfi csak ad, szeret, és nem kap vissza tiszteletet. Ugyanakkor ott van, hogy mert szeret, ezért nem uralkodik. Tehát te egy kezdeményező, erős nő vagy, aki nem tisztel, aki akár vezető típus is lehetsz, és amikor a férjed kezdeményez, és azt mondja, hogy ugyan vigyük már magunkkal a gyerekeket is, akkor racionálisan és gyorsan átgondolod, hogy a gyerekeket miért nem érdemes magunkkal vinni, meghozod a döntést és közöd a férjeddel. Azaz nem engedelmeskedsz. És mi történik? A férfi bírja ezt egy évig, két évig, három évig, és aztán lemerülnek az aksik. És egy ponton azt mondja, hogy elfáradtam. Nem tudom tovább folytatni, és könnyen meg lehet, hogy szerető vezetőből visszalép passzív papucsba. Megtörténhet. Igaz? Miért történt meg? Azért, mert ahogy nagyon pontosan tetszett mondani, hogy tisztelné a férjét, hogyha ő is megadná visszafelé. Na most a férfi is úgy van vele, hogy meg kell kapnia, amire szüksége van, ahhoz, hogy sokáig tudjon működni. Valahogy úgy működik, mint egy autó, amit feltankoltak. Ha egyszer lemerül, leáll. Újra kell tankolni. És a tankolásért igazából a párja a felelős. És most természeti szintről beszélek. Természeti szintről. Isten még nincs a képben. Csak a szerepekről. Rendben? Tehát az előbb azt mondtuk, hogy minden felelősség a férfin van. Igaz, a férfinak élete végéig képesnek kéne lennie szeretően kezdeményezni, még akkor is, hogyha a felesége egy lázadó házi sárkány. Igaz? És akkor ilyen módon a kapcsolat működhetne. Úgyhogy azt mondom, hogy a felelősség megoszlik. Nagyon valósan ott van mind a két félen. És hadd mondjam azt, hogy mind a két fél megmentheti a kapcsolatot. Mondok egy másik példát. A férfi eredetileg egy papucs, és eredetileg egy konfliktus kerülő valaki, aki önző is nézi a meccset, megy a haverokkal, és még csak nem is vezet, csak tengleng a házban, éli a maga életét. A nő ilyenkor nyilván átveszi a vezetést, boldogtalan, de hogy a háztartás menjen, meg az élet menjen, ő veszi át a szerepet. Mi van akkor, hogyha, és persze nyilván nem tiszteli a nagy gyerek férjét. Mi van akkor, hogyha a nő azt mondja, hogy én megmaradok a szerepemben, és tisztelni fogok mindennek ellenére? Mi van akkor, hogyha ha a nagy gyerek férj, aki nem vezet, azzal találkozik, hogy jó reggelt, uram, örülök, hogy itt vagy, és olyan nagy szükségem van rád. Hogy döntenél ebben a helyzetben? Amíg te nem döntesz, addig én nem csinálok semmit. Megvárom a te döntésedet. Tudnod kell, hogy én nagyon bízom benned. Te vagy a vezetője ennek a háznak. Szükségem van rád. Megtehetné ezt egy asszony? A mamlasz férjével? A mamlasz férjével mi történne, hogyha a feleség ezt kibírná egy évig, két évig, három évig, öt évig? A mamlasz férj elkezdene felnőni. Hát vagy nem, nyilván a kockázat megvan. A kockázat megvan. De miről van szó? Arról van szó, hogy egy ember, aki a helyén marad, tehet a kapcsolatért. Ugyanúgy, mint ahogy a férfi, aki megmarad szeretőnek és kezdeményezőnek, a házi sárkány lázadó feleségével, aki befektet, aki ugyanúgy mondja a kedves szavakat, aki tényleg vezet, lehet, hogy egy év, két év, három év, és az asszony felismeri, hogy mégiscsak érdemes tisztelni ezt az embert, és érdemes neki engedelmeskedni. Egy ember megmenthet egy kapcsolatot. Ha egy valaki a helyén marad, akkor képes megmenteni egy kapcsolatot. És persze a bölcsesség ott van, hogyha mind a ketten ezt megteszik. A bölcsesség ott van, hogyha, és itt most mondok egy csapdát, mindig a másiknak kéne a helyén maradnia. Hát persze, egy maradjon a helyén, a feleségem. És a feleségem mondja, persze, egy maradjon a helyén, te, a férjem. Nem, ne így gondolkozz. Beszélj egyes szám első szemében, én mit tehetek. Mert ez az egyetlen olyan terület, ahol tényleg van befolyásod. Ez az egyetlen olyan terület, ahol a te döntéseid azonnal eredményt hoznak. Te eldöntheted, hogy te mit fogsz csinálni. És asszonyként tisztelned és engedelmeskedned kell ahhoz, hogy a férjedből király, szerető vezető legyen. Férfiként, hogyha a házi sárkány feleséged van, szeretned és vezetned kell őt ahhoz, hogy egy nap esetleg tisztelő és engedelmes társad lehessen. Egy ember, te maradj a helyeden, és nagyon sok minden megváltozik. És erre azt kérdezett tőlem, de hogy lehetséges ez? És itt jutottunk el az üzenet végéhez. Hogy lehetséges ez? Hogy fog ez megtörténni? Nem bírom. Ez előbb azt mondtad, hogy ez olyan, mint egy autó, amit megtankoltak, és egy nap kifogy a benzin. Az én benzinem kifogyóban van. Nem tudom már tisztelni azt a mamlaszt. Nem tudom már szeretni a házi sárkányt. De Isten igen. De Isten igen. Nincs olyan férfi-nő kapcsolat, figyeljetek, ami hosszú távon működne Isten nélkül. Nem tud működni. Tudjátok miért nem? Mert a nőnek nincs meg az, ami a férfinak kellene, a nőben nincs ott a tisztelet. A férfinek nincs meg az, ami a nőnek kéne, nincs benne ott a szeretet. Mind a kettő Istenben van. És az egyetlen reményünk az, hogy ebben a kapcsolatban Isten van a középpontban. És a férfi Istentől kapja meg a tiszteletet, a nő Istentől kapja meg a szeretetet. A férfit Isten tanítja meg szeretni, a nőt Isten tanítja meg tisztelni. És nem csak tanítja, hanem mint a tankolásnál Istenből folyik be az üzemanyag a te tankodba. Azon az élő kapcsolaton keresztül, hogy reggel vele kelsz, az ő szeretetében, az ő tiszteletében töltöd a napot, abból merítesz, abból töltődsz fel, és lehetsz akár egy ellenséges környezetben is mégis szerető, mégis tiszteletteljes, mégis vezető, mégis engedelmes. Isten nélkül nem működik. És hadd mondjam azt, hogy az eredményes élettalálkozókon fogunk még erről beszélni, hogy néha Istennel sem könnyű. Mert ezek a beidegződések, amikről beszéltünk, ezek a hamis szerepek, férfiként macsónak kell lenni, nőként erőteljes kezdeményező vezetőnek kell lenni, egyenjogúság van, a szerepek felcserélődnek, a férfiak elnőiesednek, a nők elférfiasodnak, és mind a ketten boldogtalanok a másikkal. Ez olyan mélyen beivódott belénk, hogy miután hiszünk Istenben, sem múlik el egyik pillanatról a másikra. Sok kis apró csapda van, amit ha felismerünk, akkor tudunk tenni ellene. De a lényeg az ez, hogy a házasság egy olyan intézmény, amit Isten talált ki. Azt mondta, hogy lesz egy nagy követségem itt a Földön. Férfivá és nővé teremtem az embert, hogy olyan kapcsolatuk legyen egymással, amilyen kapcsolatom nekem van az emberiséggel. És minden házasság, mint egy nagy követség képviselni fogja Isten létét itt a Földön. De ez nem működhet az anyaország nélkül. Ez nem működhet a forrás nélkül. Létezik a nagy ő, létezik az igazi kapcsolat, létezik a 20 évig tartó sikertörténet. Láttátok a Remény rabjait című filmet? Láttátok a Remény rabjait? Vagy Remény bajnokai? Remény bajnoka? Melyik az? Russell Crowe film, egy boxoló. Remény bajnoka? A Remény bajnoka, nézzétek meg! Egy igazi szerető férfi, egy igazi tisztelő nő. Fantasztikus történet. Oké, egy olyan szerep minta, amiből 100-ból egyet, talán egyet se látunk. Létezik ez a kapcsolat, de Isten elveiben és az Istennel való igazi élő kapcsolatban valósul csak meg. Mit akarok mondani? Hogyha az a magyarázat, amit a férfi-nő kapcsolatról adtam, egy kicsit illett ahhoz, amit átélsz a hétköznapokban, akkor tudd, hogy ez a magyarázat 100%-osan biblikus volt. Oké? Isten tanácsolja ezt. És ez működik. Úgyhogy ezzel jutottunk el a mai alkalomnak a végére. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmeteket. Egy programpontunk még van. Szeretnénk felhívni a figyelmet két doménnévre. Egyrészt a visszavalósághoz.hu-ra, ami néhány héten belül aktív lesz, addig pedig az istenlétezik.hu-ra, amin az eredményes élettalálkozók, és szerintem ennek az alkalomnak a felvételei is mind fönn vannak, több évre visszamenőleg ilyen és ehhez hasonló tanításokból rengeteget találhattok. És most szeretném visszaadni egy talán 5 perces, rövid befejezésre Pásztor Szűk Bendegúznak a szót, aki arról a programról szeretne egy picit beszélni, aminek ez volt a nyitánya a Vissza a valósághoz műhelyről. Úgyhogy Pásztor Szűk Bendegúz, köszönöm a figyelmet!
Hát köszönjük, hogy ennyien eljöttetek erre a nagyon élveztem mindent, ami ma itt volt. És csak röviden, hogy miről van itt szó igazából, ezt most így utólag elmondom nektek. Tehát ez a Vissza a valósághoz, ez egy új szolgálata a gyülekezetünknek, és szeretnének oda is meghívni titeket, ha még nem jártál a gyülekezetünkben, akkor például holnap nagyszerű lehetőség van, vasárnap 2 alkalom is van, és itt sok ember van, akitől lehet érdeklődni. 10:30 itt fent a fenti teremben, illetve este 6-kor, ahol a valóságnak más-más oldalaival foglalkozunk még. És ez az, amit csinálunk, amióta csak itt vagyunk. De ez a szolgálat, ez itt egy új, különleges szolgálat lenne, ez a Vissza a valósághoz. És talán mondhatnám azt, hogy ugye a zenei életben van egy ilyen kifejezés, hogy szupercsapat. Ami azt jelenti, hogy zenészek, akik már befutottak itt-ott-amott, összeállnak, hogy alkossanak egy új zenekart, és általában az az elvárás egy ilyen zenekarral kapcsolatban, hogy az nagyon jó lesz. Ugye? Hát kicsit ez is egy ilyen dolog, mert Sanyi is évek óta, évtizede, vagy ki tudja mióta beszél ezekről a témákról, szituációkról, ugye az eredményes élettalálkozók, stb. Hitvédelmi előadásokat tartott országszerte, így tovább. Ernő is szintén már külföldön is beszélt. Én is már egy évtizede beszélek ezekről a dolgokról, és úgy gondoltuk, hogy ezek az erők, ezek az irányok, amelyeket mi itt képviselünk, amelyekről beszélünk, amelyekkel járjuk néha az országot, ezeket hozzuk egy kalap alá. Itt van Gyuri is, és mások is. És úgy fog működni ez a szolgálat, én leszek a vezetője ennek, és lesz egy munkacsoport, azok az emberek, akik így aktívak ebben, akik szeretnének részt venni a kutatási részben, az előadási részben, a produkciós részben, tehát a kiadványok, a honlapok, a stb. Tehát lesz egy ilyen műhely, és lesz egy klub hozzá, vagy még nem is tudom, hogy ezt hogy fogjuk elnevezni, ahol igazából mindenki, aki érdeklődik, az jöjjön, és kap információkat e-mailen, vagy más módon az előadásokról, hírekről. Én nagyon szeretek hírekről írni, említettem az előadásomban néhány újdonságot. Hát ezek jönnek, minden héten jönnek, minden nap jönnek, azok, hogy mik azok a dolgok, amelyeket felfedeznek, amelyeket megtalálnak, amelyek kiderülnek, és ezekről lehet értesülni. Ezért szeretném azt kérni, hogyha valaki szeretne ebben a klubban így ezekről értesülni, itt vannak ilyen kapcsolati lapok, talán oda ki van téve, illetve itt Ernő szerintem majd fogja osztani, csak töltsétek ki ezeket, írjátok el az e-mail címeteket, és akkor felkerültök ennek a klubnak az levelező listájára, ahol értesülhettek. És úgy szintén ez a munkacsoport is egy nyitott dolog, annyi, hogy itt kvázi lesz egy kicsi felvételi, mert tényleg az jelentkezzen, aki tényleg szeretne tenni is a dolgért. Jó? Hát körülbelül ennyi. Köszönöm a figyelmeteket. Most itt egy pillanatra még átrendezünk, és lesz itt a 3-an, akik előadtunk, illetve a 4-en, lesz itt lehetőség kérdezni, hogyha útközben felmerült egy kis kérdés, de az előadás részeknek ezzel vége van. De hogyha van még lehetőségetek, és a gyomrotok nem mond mást, akkor maradjatok még, és nyugodtan tegyetek fel kérdéseket nekünk.